Szeretteim, mostani ige hirdetésem igéje a Zsoltárok könyvében van. 98. Zsoltárból olvasom az első verset. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Kedves testvéreim, elmondom az elmúlt héten átélt egyik élményemet. Kedves vendége volt a Budapesti Református Teológiai Akadémiának, Svájcból egy új szövetséges professzor, egy bizonyos Eduard Schweitzer nevű Európa szerte, vagy azon túl is ismert új szövetségi szaktudós professzor. 4 napon át egy-egy előadást tartott a 4 evangéliumról, Márk, Máté, Lukács, János, ilyen sorrendben. És minden nap megbeszélés követte az előadását, lehetett kérdéseket intézni hozzá, és számomra nagyon megrendítő élmény volt az egyik estén az, hogy az előadása után, amikor már János evangéliumáról is elmondotta a tudnivalókat, és kérdések következtek, fölállt egy fiatal teológa, egy teológus lány, nagyon fiatal volt, nem ismerem, de alig lehet több 19-20 esztendősnél, és kérdést intézett ez a professzorhoz. Azt mondotta, hogy a professzor úr elmondotta, hogy Jézus kiküldte a tanítványokat, és hatalmat adott nekik, hogy betegeket gyógyítsanak, halottakat támasszanak, ördögöt űzzenek. Hol van ez a hatalom ma az egyházban? Hát a professzort meglepte a kérdés, de becsületes választ adott rá. Elmondotta azt, hogy az ő meggyőződése szerint ez a hatalom, amit kaptak a tanítványok Jézustól, ez nem csak az ő földi életükre, apostolkodásuk idejére érvényes. Ez elvileg mindenkor ma is érvényes. Tehát ő, mint újszövetségi professzor, nem fogadja el azt a tanítást, igen, akkor volt, aztán megszűnt, ma már más egyház élete. Nem, azt mondta, elvileg igenis ma is lehetne vakokat gyógyítani, betegeket, ördöngősöket megtisztítani. Ma is lehetséges ez a hatalom. Aztán elismerte, hogy nincs ez a hatalom. Pontosabban elmondotta azt, hogy itt Európában nincs. De utalt arra, hogy ma is van ez a hatalom. Például Afrikában, így mondotta. Azt mondotta, hogy szinte-szinte odáig menően van a Jézus Krisztusnak ma is ez a hatalma. Ez már kicsit úgy elbizonytalanodva, de mondta, hogy szinte-szinte odáig menően, hogy halottak támadnak fel. Tehát minden esetre van. Nem mi nálunk itt Európában, de van ez a hatalma Jézus Krisztusnak. És még azt is hozzátette, hogy ám de vigyázzunk arra, hogy van ennek a hatalomnak démoni másolata is, megejtő démoni másolata is, és vigyázni kell arra, hogy a keresztény gyülekezet, ha szomjazza ezeket a hatalmakat, erőket, akkor a tiszta krisztusi hatalmat szomjazza. Számomra, mondom, olyan megrendítő volt az, hogy egyfelől ott áll egy 19-20 éves fiatal leány, aki az életét Isten szolgálatára szentelte, és ott van egy nála vagy 50 esztendővel idősebb professzor, a fiatal kérdezi, hogy hol van az Istennek az a hatalma, amiről a Biblia beszél. És a professzor lehajtott fővel csak azt mondhatja, hogy lehetne, de nincs. Nálunk legalábbis nincs. Amott Afrikába, Indonéziába, Dél-Koreába, a világ különböző területein van, nálunk nincs. Hát mi itt a tennivaló akkor? Ha van, ha lehetséges, másutt van, nálunk nincs, akkor mi a tennivaló? Vajon az é a tennivaló, hogy elmenjünk Afrikába, és megfigyeljük, hogy ott mi van, és ott Afrikában megtanuljuk a titkát annak, hogy hogyan lehet részesedni ebben a hatalomban? Vagy pedig onnan hozzuk ide a keresztényeket egy furcsa misszióra, hogy ők misszionálják a keresztényeket? Hát nem, testvérei, meggyőződésem sem, mind a két út járhatatlan. Nem lehet azt megcsinálni, hogy elmegyek Indonéziába vagy Afrikába, és megtanulom, hogy ott hogyan működik az Isten hatalma, és aztán ide importálom Magyarországra ezt a tudományt, ezt az isteni erőt. Ez nem lehet. Nekünk a magunkét kell kiimádkozni, megkapni. Csak ilyen egyszerű dolgot mondok, hogy hát nyilván akár Indonéziában, akár Afrikában, akár Brazíliában egy másfajta életszemlélet van most még, bomlik ott is ez természetesen, de jelenleg még van. Ez az ősi, mágikus, vallásos világszemlélet, amelyben démonok vannak, halottak szellemei visszajárnak, ráolvasás, meg kézrátétel hatékony. Tehát ott az egész szellemiség itt tart, itt van, és ebben a szellemiségben, ebben a mágikus, vallásos váradalmakkal, hiedelmekkel teli szellemiségben, ebben olyan módon mutatkozik meg a Jézus Krisztus hatalma. Ugyanazt nálunk már Európában nem lehet megcsinálni. Mi már odébb vagyunk, vagy följebb, vagy lejjebb, de nem vagyunk ott nálunk, ezt már nem lehetne megcsinálni. Az az igazság, hogy mi már semmiben nem hiszünk. Egy időben az Isten helyett legalább a tudományban hittünk, fejlődésben hittünk, az orvostudomány csodálatos eredményeiben, a lélektannak az új fölismeréseiben, ideológiákban hittünk, világ megváltó új ideológiákban hittünk, de hát azt hiszem egyet értetek fel, hogy mindezt múlt időbe kell mondani. Ez nincs tovább. Mirejánk ez jellemző, ma már semmiben nem hiszünk. Semmiben nem hiszünk. Az orvostudomány épp úgy lejáratta magát, mint a fizika tudománya, amikor atombombát teremtett. Az orvostudomány tele van új problémákkal, minden megoldott probléma 10 új megoldatlan problémát hoz elő, és szinte félnek az orvostudomány, a genetika, a biogenetika, a fizikai beavatkozásoknak a további lehetőségeitől. Nem hiszünk semmit, semmiben. Na ez az a helyzet, amiben hangzik ez, hogy új éneket énekeljetek az Úrnak. Nekem szent meggyőződésem, hogy van valamiféle új ének, amit meg kellene tanulni. Nem eltanulni, lekopírozni Afrikából. Nekik megvan az új énekük, de hát azt hiába hoznánk át. Nekünk, európaiaknak, vagy közelről, magyaroknak, vagy még közelről, kálvinistáknak, Gyulai Pál utcaiaknak, nekünk valami új éneket kell megtanulnunk. Új éneket. Bibliában ismételten előjön ez a gondolat más-más szavakkal, csak hallgassunk meg másik két igét. Ezékiel prófétánál ezt olvassuk. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg Izrael háza? Hiszen nem kívánom én a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, és éljetek. Újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Később Hózseás könyvében ezt olvassuk. Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat. Nos, testvéreim, tehát itt van előttünk az Isten igéje, az Isten üzenete, akármilyen kép formájában mondjuk belül szívetekbe újuljatok, vagy új szántóföldet szántsatok. Valami új éneket kell megtanulnunk, és erre nézve mondok el néhány mondatot, igazából ez elindítása, egy hosszú kereső gondolatsornak, amelyben igenis együttesen is keresnünk kell, hogy milyen is lesz az az új ének, amit nekünk itt Európában a megújuló, az itt megújuló kereszténységnek kell énekelni. Az egyik gondolat, és szinte-szinte a legfőbb gondolat ebben az ige hirdetésben egy ilyen kérdés, és abból kitűnik mindjárt az irány, amerre megújulásra van szükségünk. Ezt is ennél a svájci professzornál hallottam, egy kicsit más összefüggésben mondta, de én bátran mondom ebben az összefüggésben. Tegyük egymás mellé ezt a két valóságot, hogy Jézus Krisztus és egyház. Egyház, mint földi rendszer, institúció, intézmény. Összetartozó két valóság, de kérdés az, hogy melyik van fölül és melyik van alul. Az a sajnálatos dolog évszázadok óta, hogy az egyház van fölül és Jézus Krisztus van alul, és meggyőződésem szerint az új ének az lesz, amikor megfordul ez, és Jézus Krisztus lesz fölül és egyház lesz alul. Mit jelent ez a különbség? Az egyház van fölül és Jézus alul, az azt jelenti, hogy az egyház valami módon birtokba vette a Bibliát, a sákramentumokat, az egyház mindenféle cselekedetében az isteni dolgokat birtokba vette, és kezeli, kormányozza, hirdeti, osztogatja. És hát ebben benne van Jézus is. Az egyház ismeri Jézust, az egyház továbbadja Jézus ismeretét. Tehát az egyház van fölül, és Jézus alul. Az új ének az lesz, amikor megfordul ez, és igazán fölülre kerül Jézus. Az egyháznak, mint intézménynek fölötte lesz az élő Jézus Krisztus. A dogmatikának, mint finoman kidolgozott elmejátéknak fölötte lesz az élő ige, amit a Szentlélek most mond. Az egyházi vallásos cselekményeknek fölötte lesz a Jézus Krisztus által indított szeretett szolgálat, emberi szolgálat ebben a világban. Tehát ez a magam elindító gondolata, hogyha új éneket akarunk énekelni, akkor az egyházban ezt a változtatást kell kimunkálni, hogy ne az egyház legyen Jézus fölött, hanem Jézus Krisztus legyen az egyház fölött. És testvérek, itt megint azt mondom, ne üljünk páholyban, hogy mi az egyházat, mint valami nagy távoli intézményt minősítjük, bíráljuk. Ugyanez a helyzet, ami személyes hit életünkben is. És most nagyon szépen kérlek, hívlak titeket, hogy akik valljátok, hogy hív emberek vagytok, Jézus Krisztusban hív emberek, hogy tartsunk együttesen ilyen önvizsgálatot, hogy és nálunk hogy van Jézus Krisztus és én. Az még, hogy szeretem Jézus Krisztust, az még nem a végső. Dostojevszkijnek van az a híres elbeszélése a nagy inkvizitorról. Egy középkori katedrálisba visszajön a mezitlábas, egyszerű názáreti Jézus, és csodákat tesz, és lecsap rá a nagy inkvizitor, és bezárja a katedrális pincéjébe. Szereti ő Jézust, fölismerte Jézust. Lemegy hozzá oda a katedrális pincéjébe, és beszélget vele, hogy mi tudjuk, hogy ki vagy, és mit akarsz, és mit csinálsz. De hát fontosabb a mi ügyünk, mint amit te csinálsz. Na hát ezt most egyéni életünkre kell alkalmazni, testvéreim, mert úgy is érvényes. Jézus Krisztus és én szeretem Jézust. Figyelek az ő szavára. De végső soron mi történik? Nem az én, hogy én vagyok fölül, az én életem, az én boldogságom, az én üdvösségem, az én igazságom. És te Jézus, akit nagyon szeretek, aki erős vagy, te Jézus, légy kegyes, és az én értekeimet szolgáld. Az én igazságomnak szerez érvényt, az én boldogságomat tedd felhőt lenni. Vagy pedig úgy van valóban, hogy Jézus Krisztus van ő, és én kérdezem, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, hova küldesz? mi a feladatom, mi a küldetésem ebben a világban. Mert sok ilyen hívő embernek az ilyen fajta viszonyulásából összegeződik az, hogy az egyház, mint institúció fölé kerekedik az Isteninek, és kezelni akarja, birtokba akarja venni az Istenit. Énekeljetek új éneket, ez egyénileg is, meg az egyház egészére nézve is, egy olyan Krisztust dicsőítő éneket jelent, amelyben valóban a Krisztus előtt meghódoló gyülekezet egyén dicsőíti Krisztust, az Urat, és fölkínálja magát szolgálatra ennek a dicsőséges Krisztusnak. Énekeljetek új éneket, hívő testvéreim! Hányunkban van ez a szomjúság, ez a vágy, hogy valami újat, új éneket, nem új vergődést, új kínlódást, új erőlködést, hanem új éneket. Mert ahogy a folytatás mondja, csodákat tesz az Isten. Ha körülöttünk, ha ebben a nagy világban csodákat tesz az Isten, akkor már csak azért is lehet őt dicsőíteni. Uram, nálunk még nem tapasztaljuk a te hatalmadat, de halljuk a hírét, hogy munkálkodó csodákat teszel. Urunk, jöjj közénk is, és nálunk is tégy csodát. Ez a lelkület, ez a szomjúság, ez az, amire szólít ez az ige, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Jövő vasárnap lesz advent első vasárnapja, de hát itt a gyülekezetben már javában arccal karácsony felé élünk, dolgozunk, szolgálunk, szorgoskodnak asszonyaink, mindenféle módon szeretnénk a szeretetünket megmutatni. Hát hívlak együttesen is, testvérek, hogy énekeljünk új éneket. Ez a karácsony, ami hamarosan elközeledik, ez a karácsony, ez, hogy úgy mondjam, segítséget, külső segítséget ad arra, mert ilyenkor akarva, akaratlan megindul az emberben a lélek. Források fakadnak föl, amelyek egész évben nem buzognak, nem adnak életnek italát. Induljunk el úgy most erre e felé, az ünnep felé, hogy új éneket. Szeretnénk valami új éneket énekelni. És mi legyen ez az új ének? Már mondottam a lényegét, de lebontva. Egy egyszerű ember szeretet, egy egyszerű ember szolgálat, humanizmus, vagy Krisztus. Itt most szeretnék egy fejezetet beiktatni a gondolatmenetembe, hogy hogy is van ez, hogy humanizmus és kereszténység. Itt nagy átfedések vannak. A kereszténység nagy részben olyasmit csinál, amit minden becsületes humanista is csinál. És mégis van valami titokzatos másféleség több a keresztény szolgálatban. Szeretném most egy pár sorban bemutatni néktek, hogy hogy is van ez a különbözőség. Van a kezembe az Élet és Irodalom mostani száma, legutóbbi száma. Ennek a végén, tudjátok, mindig szokott egy-egy riport lenni az újságnak az utolsó oldalán. Hát ez alkalommal az újság utolsó oldalán riportot készítettek azokról, akik börtönben voltak, aztán kiszabadultak, letöltötték a büntetésüket, és most próbálnak visszaigazodni a társadalomba. És különböző eseteket, problémákat hoz ennek a riportnak az írója. Például egyik helyen, ahol már beigazodott a szabadult, börtön viselt ember, aki szeretne visszaigazodni az úgynevezett jó emberek, tisztességes emberek társaságába, és elhelyezkedik és dolgozik, ugyanúgy végzi a munkát, mint a többiek, de egyszer csak jön az, hogy létszám csökkentés. El kell bocsátani néhány embert az üzemből. És kit bocsássanak el? Természetesen őt bocsátják el, hiszen börtön viselt ember. És itt van az indokolás, itt figyeljünk rá, humanizmus indokolás. Az illetékes személyzet is így nyilatkozik. Igaz, a munkáját ellátta, de végül is kit küldjünk el ilyen esetben? Azt, aki eddig még soha nem került összeütközésbe a törvénnyel, gondolja, mondja a riporternek, gondolja, hogy az volna a humanizmus, ha a börtön töltelékeket pátyolgatnánk a tisztességes ember rovására? Hát ez valami nagyon megrendítő probléma. Kit bocsássunk el? Hát a börtön tölteléket bocsátjuk el. Hát őt pátyolgassuk? Nem az a humanizmus, hogy a tisztességes embereket pátyolgassuk, és a börtön töltelékeket engedjük útjukra? Vagyis oda, hogy hamarosan megint a börtönbe lesznek, mert nincs lehetőség, hogy éljenek, megéljenek, munkát kapjanak. Érezzük itt a finom, a szinte elviselhetetlen feszültségeteket, hogy humanizmus meg kereszténység. A kereszténység szerintem valamilyen bolondság, idézőjelben, valamilyen bolondság féle volna, hogy igenis pátyolgassuk azt, aki a börtönből jött és szeretne visszaigazodni az emberek közé. Na de hát ezt az árat nem adhatja meg a többi. Testvérek, itt van valami nagyon finom vonal, mondom, nagyjából átfedi. Humanizmus olyan, mint a kereszténység olyan, mint a humanizmus, és mégis Jézus Krisztusban van valami választóvonal, van valami többlet, a nyomorultat, a bűnbe esettet, a szabadulni akarót, a szabadulni nem tudót, igenis inkább kell pátyolgatni, mint a többit. A keresztények egy ilyen társaság, akiket Jézus Krisztus arra küldött, hogy a bénát, a poklosot, a bűnösöt, a parázdát, a börtönviseltet pátyolgassa, szeretgesse. Itt akarlak hívni titeket, testvéreim, hogy legyen itt valami új ének, amikor készülünk erre a karácsonyra. Pátyolgatni fogjuk egymást, családunk tagjait. De elfogadnád-e, testvérem, útra való ezt, hogy és azokon kívül, akiket pátyolgatsz, vannak testvéreid, egy vagy kettő, akit talán nem is ismersz, akit így kell pátyolgatni a Jézus Krisztus szeretetével, nem humanizmussal, hanem a Jézus Krisztus szeretetével. Esetleg azzal a szégyenkezés, hogy nekem milyen jó, milyen bőségesen terített lesz az asztalom, neki milyen nyomorúságos lesz az ünnepe. Nekem vannak szeretteim, milyen nyomorúságban lesz ő, aki fél a karácsonytól, mert ott lesz igazán magányos a magányos. Tehát testvérek, új éneket énekelni. Induljunk el úgy most a közelgő ünnepek felé, hogy Istenem, én szeretnék most valami új éneket énekelni. A Jézus Krisztus dicsőíteni az ő kicsinyeiben. Visszacseng a fülünkbe az ő szava, amennyiben megcselekedtétek ezt. Egyel az én legkisebb atyám fiaival, én velem cselekedtétek meg, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, börtönbe voltam, meglátogattatok, beteg voltam, meglátogattatok, mezítelen voltam, felruháztatok, énekeljetek új éneket, szántsatok új szántóföldet. Púzsásnak ez az igéje, ez olyan érdekes módon azt mondja, hogy jó, hát eddig a régi szántóföldeket, de hát van egy csomó fölszántatlan terület. És hát ez a gyülekezetre is áll, igen, vannak eddigiek, régiek, megszokottak, de hát van új ugar föld, amit föl kellene törni. Lelkek, akikhez el kellene jutni, akiknek bizonyságot kellene tenni, valami szeretetet vinni, valami ajándékot vinni. Énekeljetek új éneket, szántsatok új szántóföldet. Fogadjuk el Istennek ezt a már jó előre, jó idejébe elindító szavát. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.